Feledi Buton külpolitikai elemző az Inforádio arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják. Ausztriában milyen hullámai lehetnek a brit kilépésnek? Ott a legutóbbi választásokon megfordulni látszott a világ.
Így van. Ugye Ausztria egy picit ilyen szempontból az előszobája a németországi választásoknak. Tehát egy picit tarthatunk attól, hogy a Brexit megerősíti azokat a szkeptikus hangokat, akik majd a későbbiekben, akár egy parlamenti választáson, tehát még akkor is, ha nem jutnak el egy referendumig, egyáltalán olyan pártokat küldhetnek el az Európai Tanácsba állam és kormányfők formájában, ugye majdnem ez történt Ausztriában, hogy az államfőt meg tudták volna szerezni az FPÖ-sök, akik aztán belülről tudják bomlasztani a rendszert. És ugye ugyanezt láttuk Farage esetében is, tehát a brit függetlenségi párt vezetője, az Európai Parlament tagja. És ugye Jean-Claude Juncker ma pont azt kérdezte tőle, hogy mégis mit keres itt. Tehát valahol...
De ugye, ez már a veszett fejsze.
Hát ez már messze veszett, igen, de évek óta ott ül. Sőt, ugye frakciójuk van különböző hasonló véresszemű és szájú emberekkel, de hát a parlamentben ül Mussolini unokája is, tehát hogy meglehetősen színes az Európai Parlament, de amellett, hogy ilyen külső, nagyon határozott, egyértelmű támadások is történhetnek, mint egy ilyen népszavazás, belülről is mehet a bomlasztás. Tehát amikor eljutunk oda, hogy a tanácsban is mondjuk 2-3 ilyen ember lehet majd, és a parlament is egyre hízottabb frakciókban fogja tudni hozni a szkeptikusokat, az egy veszélyes pont lesz.
De van-e az Európai Unió fenntartása mellett érvelő, abban érdekelt európai országok politikusainak eszköze arra, hogy az unió iránti, az emberek szívében lévő igényt azt növeljék?
Hát hogyne lenne? Tehát gondoljunk bele abba az időszakba, amikor a 2004-es bővítési hullám előtt megszavazta x darab közép-európai ország, hogy szeretne csatlakozni. Ugye a politikai elitek teljes konszenzusban, liberálistól a konzervatívig tudták azt támogatni, hogy igen, ennek az országnak az a legjobb, ha belép. Itt semmilyen változásnak nem kellett volna, hogy történjék. Tehát nyilvánvalóan a nemzeti érdek az, hogy ezek az országok bent tudjanak maradni. És ebben a politikai elitnek egyet kell értenie. És ezek a legkülönbözőbb kiszólások, hogy ami rossz történik, az Brüsszel hibája, tehát ezekkel az, ami folyamatosan napról napra, évről évre ássa alá az uniónak a hitelét a választók szemében, miközben a döntéseket akkor is és most is az Európai Tanács hozza, amely a tagállamoknak a saját választott vezetőiből áll.
A kárnak, bajnak nincs gazdája hozzá, ez egy teljesen emberi dolog. Nyilván ki kell tolni a bajokát valahol máshova. Tehát ezzel...
Csak a bajokát nagyon sok felé kitolhatjuk. Tehát, hogy persze egy könnyű és egyértelmű választás lehet Brüsszel, de lehet másról is beszélni. Beszélhetünk az amerikai globalizációról, beszélhetünk tőkének a különböző mozgásáról, volatilitásáról. Tehát azért bűnbakot találni, meg fekete bárányt csinálni lehet máshol is, mert hogy a saját hosszú távú fenntarthatóságának tesz ellen, amikor Brüsszelt kezdi el szapulni, és az Európai Bizottságot kezdi el szapulni, akinek egy kezdeményező végrehajtó joga van. Tehát nem, nyilván nem ő hozta meg azokat a tippeket, amiket az Európai Tanács következtetések formájában megfogalmaz, hogy mivel foglalkozon az Európai Bizottság.
Az lehet-e megoldás, amit a magyar miniszterelnök a csúcs utáni tájékoztatóján mondott, hogy az Európai Unió az nem Brüsszelben van, hanem az a tagállamokban van. Tehát valahogy a gondolkodás, a bizottsági, a végrehajtó gondolkodás átalakítása ebben?
Szerintem nagyságrendileg ez eddig is egyre inkább így volt a 2008-as válság óta. Tehát azt láttuk, hogy az Európai Tanács egyre többször találkozik, egyre konkrétabb döntéseket hoz.
És azok a tagállamok, azok a miniszterelnökök.
Ez az állam és kormány főkülése, így van. Vagy a minisztereknek a különböző szintű tanácskozásai, vagy a minisztériumok által delegált 200-250 munkacsoportnak a különböző szintű munkája. Ők hozzák meg az érdemi döntéseket. Tehát ebből a szempontból ez eddig is így volt, és a jelenlegi modellben ez így is fog maradni. Az, hogy van minősített többségi döntés, amikor lehet egy-két olyan ország, aki ellene szavaz valaminek, és mégis végre kell hajtani, ez pedig egy 28, most már 27 tagú szövetségnek a velejárója, tehát ilyen mindig lesz, de akkor sem Brüsszel vagy a bizottság volt a hibás, hanem a politikai pozíciókat nem jól vették föl.
Miben magyarázza a török-orosz közeledést? A miniszterelnök, a török miniszterelnök egy teljesen szokatlan gesztust tett, bocsánatot kért.
Így van erre.
Miniszterelnökök nem szoktak ilyet.
Erre nem nagyon számítottunk, hogy ez így és ilyen hamar bekövetkezik. ugye miközben Oroszországgal is kibékültek, Izraellel is kibékültek. Tehát ráadásul két fronton is lezártak diplomáciai konfliktust, ami egy héten belül azt mutatja, hogy nagyon is tudatos döntés ez a török vezetés és Erdoğan részéről, hogy bizonyos frontvonalakat lezár. És mikor szoktunk lezárni ilyeneket? Akkor,
újat akarunk nyitni.
Ha újat akarunk nyitni.
De hol akar újat nyitni?
Hát addig, ha nem ő is érzi azt, hogy az Európai Unió nem most fogja a vízumliberalizációt megadni. Tehát fel kell arra készülnie, hogy ha és amennyiben bekövetkezik, hogy nem adják meg a vízumliberalizációt, ami a török EU megállapodásnak a része, amelynek keretében ugye visszatartják a bevándorlókat és a menekülteket a saját határaikon, akkor itt egy nagyon komoly konfliktus fog még keletkezni. És erre neki is fel kell készülni, nem engedheti meg, hogy túl sok fronton exponált legyen, és eközben látjuk a ma reggeli terrortámadást, de ugye az elmúlt időszakban azért jóval ennél, tehát rengeteg támadás volt, hogy belső biztonsági kihívással is küzd, amiben egyébként konkrétan az oroszok és az izraeliek egyébként alig, hanem rengeteg információval rendelkeznek. Tehát ennek van egy praktikus belpolitikai stabilitásra ható oka is.
De ugye, Törökország a migránsválság megoldásának a kulcsa az Európai Unió szemében. Azért akar fizetni, illetve fizet és lebegteti a vízumliberalizációt, hogy a törökök tartsák vissza az embereket. Lehet, hogy nem fogják visszatartani, és kezdődik minden előről, ahogy múlt nyáron?
Könnyen lehet. A kérdés az, hogy ugye, hogyha nem lenne Brexit, akkor az Európai Unió azon gondolkozhatna, hogy hogyan oldja meg Ausztrál vagy egyéb mintára azt, hogy még akkor is, ha nem kooperatív a másik part, ahonnan a csónakok indulnak, hogyan tudja a saját felségvizein ezt megoldani. Most ugye ehelyett nem ez történik, tehát az az idő, amit megnyert ez a fél év az Európai Unió és Berlin a további gondolkodásnak, az lassan lejár. Most ehelyett ugye a NATO-t felhasználni, az nyilván csak egy ideiglenes megoldás lehet, és azt is látjuk már, hogy miközben a görög útvonal valóban jelentősen veszített népszerűségéből, Líbia nem. Tehát a líbiai vagy beavatkozás, vagy tengeri jelenlétnek a minősége és mennyisége biztos, hogy újra napirendre kerül, és növekedhet. Ezekhez kellene valamilyen jó megoldást találni, ami ugye az EU-NAVFOR, tehát az Európai Unió mediterrán térségben jelenlévő tengeri erőinek valamilyen kooperált és összehangolt munkáját feltételezi.
Mit kereshetett az iszlám állam az Atatürk repülőtéren?
Ugye az iszlám állam most nagyon sokféle anyagi és területi nyomás alatt áll, tehát az, hogy ők valamilyen módon a Törökországgal szembeni ellenérzéseiket is meg tudták ezzel mutatni, tehát az, hogy a török állam már nem kooperál velük olyan szinten, amit nem tudunk megmondani, hogy ez lokális korrupció volt-e vagy sem, de valamilyen szinten ugye nyilvánvalóan ott működött az olajnak a határon való átvitele. Ez egy bosszú is. Másrészt nem tudjuk, és ez valóban most erre nincsenek számok, hogy a török hatóságok mennyiben kooperálnak az európai és amerikai titkosszolgálattal is állítják meg a török határon Szíriába igyekvő harcosokat. Ugye ez volt az egyik alapkérdés, hogy mit és mennyit árulnak el a törökök arról, hogy kik jönnek ki Szíriából Törökországon keresztül, és kiket engednek be. A tudósítók egy jó része tudta, hogy melyik kávézóba kell menni, ha meg akarta nézni a iszlám államhoz készülő harcosokat a határ közelében. Tehát ha itt is nyomást gyakoroltak az iszlám államra, akkor ez egy teljesen egyértelmű üzenet volt az ő részükről.
Akkor nem rántja magára még Törökországot is az iszlám állam? Törökország azért egy komoly katonai hatalom.
Dehogy nem. De azt hiszem, hogy az iszlám államnak most már nem az számít, hogy a területét meg tudja védeni. Tehát az teljesen egyértelmű egy józanul gondolkozó ottani iszlamista számára is, hogy ez véges történet. Az ő érdekük az, hogy most még, amíg van erőforrásuk, addig olyan merényleteket tudjanak végrehajtani, ami utána a terrorista hálózat fenntarthatóságát garantálja, magyarul a rekrutáció fenntarthatóságát garantálja, ahhoz pedig kellenek látványos eredmények.
Tehát akinek tetszett a merénylet, hogy sok ember megint meghalt, hát hattól majd megy és jelentkezik.
Így is lefordíthatjuk, így van. Igen, tehát ők akkor tudnak jól rekrutálni, hogyha vannak ilyen cselekmények, és ha nem tudnának ilyeneket rendszeres időközönként produkálni, akkor azt hinnék, mind a magányos farkasok, mind a veszervezés alatt álló emberek, hogy már nem érdemes csatlakozni.
Most itt haza az Egyesült Államokból a brit kilépésnek volt valami visszhangja, ott ugye elnökválasztási kampány zajlik magas fokon.
Ugye a csütörtök előtti napokon még mindig azt hangsúlyozták, hogy nincs B-forgatókönyv, tehát there is no plan B, ami azért némileg meglepő, hogy a State Department is ennyire, hivatalosan ennyire optimista volt az ügyben, hogy biztosan megoldja David Cameron ezt a választást, de valljuk be, bevetették az amerikai atomágyút, ugye Obama is kampányolt a bentmaradás mellett, ami egyébként statisztikák szerint ráadásul negatívan sújt el a brit választók körében. Tehát ilyen szempontból ez az elején, vagy az előkészítésben ráhagyták a britekre kis segítséggel, és pénteken, ugye a Brexit másnapján pedig Donald Trump már is feltűnt a brit szigeten, és folytatta a kampányát, ráadásul egy óriási hátszélelemnek köszönhetően, és azóta mindenki valamilyen módon reagált. Tehát Hillary is elmondta, hogy tanulni fog a kampánynak a hibáiból, hogy mi az, amit ők nem szeretnének elkövetni. Trump pedig rámutatott, hogy akkor ő most ebben az igazát hogyan látja.
De ebben neki mi igaza van? Tehát mi köze, ha szabad így kérdeznem, az Amerikai Egyesült Államok elnök jelölt jelöltjének egy Európai Uniós ügyhöz? Mi érdekli ebből az amerikaiakat?
Azt hiszem, hogy itt az amerikaiakat azt általánoságban most nem tudjuk megmondani, de hogy a Trump szavazók és a Brexit szavazók között viszont a szociológiai hasonlóság magas, az elég valószínű. Tehát ezt úgy is fogalmazhatnánk, hogy a globalizáció vesztesei, vagy azok, akik az elmúlt években kék galéros munkából már nem tudtak olyan színvonalon megélni, mint ezt tették mondjuk a 70-es vagy a 80-as években. Tehát ez a réteg Angliában is és az Egyesült Államokban is a politikai elitben elveszítette a bizalmát, és vagy nem szavazott, vagy nem talált olyan pártot, és most ők látták meg a lehetőséget a saját protest szavazataikra. És nem biztos, hogy a Trumpot kedvelik, de sokkal jobban utálják annál Washingtont. Nem biztos, hogy az exitet akarták, de sokkal jobban utálják annál a brit politikai elitet, mint hogy ne szavaztak volna ezeken a választásokon.
Az Egyesült Államokban ennek a gondolkodásmódnak vannak nagy tartalékai, még magyarán Donald Trump verheti Hillary Clintont, ha abban a helyzetbe kerülnek, hogy indulnak?
Ez az a matematika, amivel most minden kampánystáb dolgozik, tehát nagyon jól ráérzett erre a kritikus pontra, hogy mennyi a tartalék, mennyi a mozgósítható tartalék. És itt ugye az egyik rész az, hogy tudjuk, hogy hány fekete szavazó van, hány hispán szavazó van, ki az erősebben katolikus, aki lehet, hogy republikánusokra szavaz, ki az, aki más módon máshová. Ugye itt Trump belerugott számtalan választói csoportba, tipikusan inkább olyanokba, akik demokratákra szavaztak volna valószínűleg a rugás nélkül is, de lehet, hogy ezzel aktiválta őket. És Hillary pedig neki indult a nagy porcióval begyűjteni mindazokat, akik Bernie Sanders vagy más demokrata jelöltek köré csatlakoztak. Ugye amikor egyértelművé vált, hogy megnyerheti a jelöltséget, akkor már a másnapi beszédében kérte a Bernie Sanders szavazókat, hogy álljanak át hozzá, de ezt megtette Donald Trump is. Tehát mindketten megkérték a Sanders tábort is, és utána szépen kezdenek el kinyúlni, de most Elizabeth Warrennel is összeállt Hillary Clinton, aki szintén azért egy amerikai szempontból szocialistának tekinthető figura. Tehát elindult a matematika, és ennek a másik oldala a mozgósíthatóság. És ebben a demokratáknak ugye klasszikusan az Obama kampány alatt fényéveket vertek rá a republikánus eszköztárra. Tehát az eszköztárt most tényleg arra értem, amivel az önkéntesek kopogtattak a házak ajtaján. Tehát ebben ők a két Obama kampányt torony magasan nyerték, és ez az, amit most a republikánusok behoztak. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy azok az eszközök, amik megvoltak a demokratáknak, és az előnyüket biztosították, most már meglesznek a republikánus oldalon is. Tehát amikor bekopog egy önkéntes Buffalo külsőn, hogy menjen el majd szavazni az adott polgár, akkor tudni fogja, hogy van-e vadászengedélye, hogy milyen egyesületnek a tagja, hogy minden nyilvános adatot ismerhetnek róla, és azt is, hogy korábban elment, nem ment el adott esetben, miket mondott el a korábbi önkénteseknek, és ez gyakorlatilag egy telefonapplikáció. Tehát ilyen szinteken fog eldőlni a kampány, a csapatok mozgósítása a konkrét területen, városban, ajtók előtt.
Ha a technikai feltételek mára kiegyenlítődtek a demokraták és a republikánusok között, akkor mi az, és a mozgósíthatósági képességük nagyjából ugyanaz, akkor mi az, amit még bevethetnek? Mi dönthet? Kitalálhatnak-e még valami olyat, ami hozhat szavazót? Vagy ez kész? Kész vannak az ideológiák?
Ilyen szempontból az orlandói merénylet volt nagyon tanulságos. Tehát ugye amikor a homoszexuális bárban elkövetik ezt a merényletet, és ugye először úgy tűnik, hogy az iszlám állam miatt lőtte le ezt a rengeteg embert az elkövető, aztán kiderül, hogy ő maga is homoszexuális volt, és lehet, hogy egy szerelmi történet, vagy más egyéb személyes indítatás volt mögötte, csak ráhúzott egy ruhát. Elképesztő módon változtak a narratívák. És mindenki megpróbálta a maga pecsenyét ezen megsütni. Tehát igazából ilyen különböző alkalmak lesznek azok, amikből lehet, hogy valaki egyszer ki tud jönni nagyon erős győztesként. Ez most nem történt meg. Tehát ugye a demokraták még a kongresszusban is ugye beültek, tüntetést tartottak, hogy a fegyvertartás szigorítása miatt fogadják már el a javaslataikat, ugye ezt nem sikerült nekik keresztül vinni. Tehát, hogy ki lesz az, aki egyszer egy ilyen, még a választásokig, novemberig bekövetkező atrocitásból, és ez lehet majd természeti katasztrófa, amit mondjuk Obama félrekezel, vagy az egyik embere nyilván, vagy egy másik merénylet, vagy egy külföldi amerikai erők ellen elkövetett valamilyen merénylet, amit valaki meg fog tudni lovagolni. Tehát amennyire a Hillary Clintonnak a Bengáziban elkövetett bakiát fogták hivatkozni.
Obama elnök beszáll le a kampányba?
Beszáll, ez nem is kérdés.
Mikor?
Tehát gyakorlatilag már be is szállt a maga módján. Tehát az, hogy egyre több olyan helyszínen tűnik ő is fel országon belül, ahol a saját szavazóikat tudják megerősíteni. Ugye az amerikai választási rendszerben a néhány államra koncentrálódik a kampányköltések és jelenlétek nagy része. Azokra az államokra, ahol tipikusan ingadoznak a szavazatok, ugye a klasszikusan meglévő államokra ennek a töredéke jut. Tehát azt fogjuk látni, hogy az elnök is ezekben az államokban fog avatni, jelen lenni, elküldeni az alelnökét valamilyen másik ügyben, beszélgetni a helyiekkel, és ez innentől kezdve már keményen fog menni, tehát nem nagyon kérdés, hogy Obama megengedheti magának, hogy ezt a kampányt folytassa, és ki is fejezte már, hogy tulajdonképp nyilván Hillary Clinton, aki a kormánya tagja volt, ez nem is fog neki semmilyen politikai problémát okozni.
Azt minden elemzés kiemeli, hogy nagyon a maguk nemében nagyon népszerűtlen a mindkét jelölt. Tehát a relatív támogatottságuk az viszonylag kicsi.
Igen.
Ez a későbbi kormányozhatóságra van valamilyen hatással? Vagy ha elnök, akkor olyan, mint bármilyen más elnök?
A későbbi kormányozhatóság szempontjából nem az általános elutasítottság lesz a kérdés, hanem mondjuk Donald Trump esetén az, hogy a saját pártján belül milyen az elutasítottság. Tehát, hogy mennyire tudnak majd a kongresszussal együtt dolgozni. Tehát a saját képviselőik hajlandóak lesznek-e velük együttműködni, ott milyen lesz az aránya azoknak, akik adott esetben őt vagy nem őt támogatták volna jó szívvel. Ilyen szempontból az amerikai közvéleményben nagyon gyakori választások miatt ugye két évente tehát rengeteg lehetőségük van kifejezni politikai véleményt, ugye nem is csak képviselőket választanak, hanem onnan a bíróktól az ügyészekig mindent meg tudnak választani. Tehát nem fogják az elnökön úgy levezetni a feszültséget, hogy a Fehér Ház előtt fog kempingezni 10 000 ember 5 évig, vagy 4 évig, vagy 3 évig.
Az elnökök, az elnök jelöltek csapatai fölálltak-e már? Tudjuk-e, hogy ki lesz az alelnök például? Ki lesz a kabinetfőnök? Ki lesz a honvédelmi miniszter?
Most ez a legkritikusabb pont, ami még előttünk van. Tehát azt hiszem, hogy a konvenciókon, ugye, ami most már nincs olyan messze egyik jelölt esetében sem, el kell, hogy dőljön, hogy ki az, aki az elnök jelölti tisztséget megkaphatja tőlük, és ez mind a két jelölt esetében egy nagyon kritikus döntési pont lesz. Tehát ugye a Hillary-nél lehet két nő, vagy nem lehet két nő, ha férfi, akkor milyen férfi. Donald Trumpnál pedig a ki vállalja el és ki nem vállalja el dilemmától indul, és hogy ki az, aki a Trump által elriasztott szavazókból valakiket vissza tud sávítani, tehát hogy pont az előbb emlegetett matematikai lefedettséget növelje. A csapatok viszont egészen felálltak a Hillary oldalon, tehát ott egy nagyon professzionális kampánystáb dolgozott már az előválasztások alatt is. Nyilván a Bill Clinton óta ennek a technikáját ők kőkeményen megtanulták és ismerik. Ami izgalmas, hogy Donald Trumpnak a kabinet főnökét ugye múlt héten váltották le és cserélték le. Ugye sok problémája volt vele a republikánus pártnak, egy picit több szerepelhetni vágyása volt eleve az emberünknek, mint amennyi egészséges egy kabinetfőnöknél, tehát neki irányítani kell a dolgokat, nem jelen lenni rajtuk, és valószínűleg a trumpizmus, tehát amit most már így emlegetünk, azt inkább erősítette és fokozta, mint sem csillapította és tompította a választók felé. Tehát most az új embere az ilyen szempontból visszafogotta professzionálisabb, és azt láttuk, hogy a Trump csapatban nem volt még olyan szakember, aki országos, tehát az egész Egyesült Államokra kiterjedő kampánytechnikákat vitte volna. Tehát most, amikor komolyá válik a jelöltsége, ilyen emberek lesz szüksége.
És amikor komolyá válik a jelöltsége, az azt jelenti, hogy a végén meg lesz a két jelölt. Utána nagyon megváltozik a kampány képe. Másról fog szólni, amikor egymással szemben egy-egy ellen megy a harc.
Ugye policy témákban hagyomány szerint, de hát ezeket rúgták fel eddig is a mostani érőtségek, hagyomány szerint visszafogottabb lesz a szó a kifejezőkészség meg a kommunikáció, tehát elkezdenek kevésbé durván megjegyzéseket tenni.
De miért? Mert ott már valamelyikükből biztos elnök lesz, és akkor már nem illik?
Vagy mert azzal nagyobb tömeget lehet lefedni. Tehát miközben a radikális üzenet az lehet, hogy egy kis csoportot mozgósít, de egy szoftabb üzenettel nagyobb réteget tudnak megfogni. De ez nem biztos, hogy most is így lesz. Egyrészt, másrészt, ugye azt látjuk, hogy az egymás ellen támadás kőkeményen megy már. Tehát ugye Donald Trump, amikor megnyerte a utolsó delegátusokat is, akik kellenek majd adott esetben a megválasztásához a konvención, másnap bejelentette, hogy akkor ő a jövő héten tart egy beszédet Hillary Clintonról. És ugye az e-mail gate néven elhíresült ügy, amikor ugye Hillary Clinton saját szerverein tartott külügyminiszter korában hivatalos titkos e-maileket, től a korrupción át egészen durva kijelentéseket tesz. Tehát a támadások elindultak, és ez folytatódni fog. Tehát egy nagyon személyeskedő kampányra számíthatunk.
Tűnik olyan vészesnek. Hát sok ország örülne, hogyha az e-mailekkel bombáznák egymást.
Ugye Hillary Clinton és az e-mail ügyben a szavazók érzékenységét lehet, hogy ez nem viszi át. Itt a kérdés az, hogy valaha lesz-e olyan pillanat, vagy lesz-e olyan bizonyíték, ami ezt bármilyen úton jogi szintre tudja terelni. És nyilván ezen dolgoznak a republikánusok.
De ha van ilyen bizonyíték, akkor az már megvan, csak időzíteni kell, nem?
Hát és most nyilván igen, tehát ez a kérdés, hogy ezzel kimernek-e jönni, mekkora politikai nyomás van, ha Trump győzelem látszik, és mondjuk utólag derül ki, hogy volt bizonyíték, és nem csinálták meg, akkor nyilván valaki nagyon porul jár. Tehát itt rengeteg egyéni stratégia is, meg más stratégia is lehet abban, hogy előjönnek-e ilyennel, ha találnak.
A legutóbbi mérés szerint én egyet láttam, csak akkor egy 12%-os különbséget mértek Hillary Clinton javára. Ez amerikai viszonylatban sok vagy kevés?
A kampánynak ebben a fázisában igazából ez egy olyan érték, ami nem számít kiugrónak, tehát ugye még a konvención elképesztő műsor, úgy is mondhatnánk, hogy cirkusz lesz, tehát ott még rengeteg beszéd egymásnak a egyrészt támogatása, másrészt a másik fél szapulása. Ugye a második kérdés az lesz, hogy a saját jelöltjük mögött mennyire állnak ki az intézmények és a pártok, tehát valóban mennyire fognak Trump mögött felsorakozni, mert az még komoly százalékokat vihet el tőle. Akár passzívan otthon maradó szavazók formájában, akár ugye a emlegetett és egyre kevésbé valószínű harmadik jelölt formájában. Tehát ez a szám ebben a pillanatban még nem legyőzhetetlen távolság egyik előttnek sem, és pont az előbb általa említett másik küszöb lesz még izgalmas, hogy mekkora a maximális elutasítottság, és ugye ebben azért, ha jól emlékszem, akkor inkább 20%-kal még mindig Trump vezet, tehát az elutasítottság, aki biztos nem szavazna rá, az matematikailag lehatárolja az ő szavazó táborát, tehát neki meg a létező táborát kell tudni nagyon alaposan mozgósítani.
Feledi Botond, köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Feledi Botond külpolitikai elemző volt az Inforádio arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést felvételről hallották. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.